Then that will all go through the making sense to you, that will be on full design. Or Mark Evangelium, második részéből, a 18. versről a 22. versig így szól hozzánk Isten igéje. János tanítványai és a farizeusok tartották a böjtöt. Oda mentek Jézushoz és így szóltak hozzá. Miért böjtölnek János tanítványai és a farizeusok tanítványai, a te tanítványaid pedig miért nem böjtölnek? Jézus ezt mondta nekik. Vajon böjtölhet-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Addig, amíg velük van a vőlegény, nem böjtölhetnek. De eljön az a nap, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor, azon a napon böjtölni fognak. Senki sem vart foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás kitépne belőle. Az új a régiből, és még csúnyán szakadást nem adna. És senki sem tölt új bort régi töblőbe, mert szétrevesztené a bor a töblőt, és oda lenne a bor is, a töblő is, hanem az új bort új töblőbe való. Foglaljuk el a helyet. Kedves testvérek, a húsvét előtti 40 napot nevezzük böjtnek. Jézus ellenfelei nem értettek, hogy Jézus és a tanítványai miért nem böjtölnek, sőt, ünnepelnek, amikor mások megtartóztatták magukat. Jézus a feleletében a kapcsolatát a tanítványokkal lakodalomhoz hasonlította. Olyan a jelenléte a tanítványok között, mint a vőlegényé az esküvő. A lakodalom idején pedig tilos volt böjtölni. Amíg Jézus velük van, az az öröm ideje. De nagypénteken majd ők is böjtölni fognak. Nagypénteken a tanítványoknak is át kellett élni, hogy milyen gyenge az erejük, milyen kicsi és esendő az a magabiztosságuk, amit korábban olyan nagynak éreztek. És mi kevés az arany fedezete mindannak a fogadkozásnak, amit korábban elmondtak. Az ő életünknek is volt egy ilyen hatalmas böjtje. És ekkor derült ki, hogy kik ők valójában. Tudatosítani kell magunk előtt, hogy a böjt nem érdemszerző az élő Isten előtt. És ha valamit Istentől böjtölve kérünk, attól nem hallgatja meg jobban az imádságunkat. Attól nem érjük el még magabiztosabban a céljainkat. Akkor miért böjtölünk? Három példát szeretnék bemutatni a böjtölésünknek az értelmét. Az egyik a tékozló fiú böjtje, a másik Pál apostolé, a harmadik pedig az, amit Jézus tanított. A böjtről. Az első a tékozló fiú böjtje. A példázat szerint a tékozló fiú életében is elérkezett egyszer a böjt. A böjt szó jelentése az, hogy éhezés. A magyarban is. A bibliai görög nyelvben is. Bár a Biblia a tékozó fiú történetében nem a böjt szót, nem az éhezés szót használja, hanem a nélkülözést. De a lényege gyakorlatilag ugyanaz. Ez a nélkülözés, ez a külső kényszer éppen azt érte el az életében, amit a miénkben is a bőt. És a nélkülözés súlya alatt ez a tékozló fiú elgondolkozott. És azt mondta, hogy az én atyám házában még a béheseknek is jobb a sorsa, mint az enyémét. Magába szállt, és azt mondta, hogy visszamegyek az atyámhoz. Azt mondom az atyámnak, hogy atyám, végeztem az ég ellen és bennemet. Nem vagyok méltó, hogy a te fiadnak neveztessem. Tégy engem olyanná, mint a béheseim közül egy. Ha valaki életében a bőjt eléri azt, hogy az illető magába szállja, és őszintén megvizsgálja, hogy mi az életének az értelme, akkor nem hiába öltött. A tékozló fiú életében egy kényszer öltött látunk. De mégis ez a kényszer öltött a megtisztulásért, a megjogulásért, az élet szolgálatáért volt. Az ősi bölcsesség az, hogy a test bőtje a lélek esküvője. Ezzel a nélkülözéssel ráirányította Isten a figyelmét, hogy meglássa az eddigi életének és gondolkozásmódjának a tarthatatlanságát. Azt, hogy ezt így tovább nem lehet folytatni. És elkezdjen vágyakozni azután, amely tulajdonképpen az övé volt. Az atyai örökségét. Mi is megfogadhatjuk a nagy francia író tanácsát, jelmondatát, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni azután, ami a miénk. A mi életünkben is lehet a kényszer bőjt áldott eszköz arra, hogy vágyakozzunk az üdvösség után. Isten elkészítette ezt az üdvösséget. Hogy vágyakozzunk az atyai ház után. Hogy vágyakozzunk az Istennel való boldog élet után. Néha ilyen kényszerbőtöt ad a mindenható Isten. De ha ezzel a kényszerbőttel ezt eléri, akkor áldott legyen értelme. A mi életünkben is léteznek ilyen kényszerbőtök. És ennek az a célja, hogy ne az intézményekben bízunk, hanem fontosabb legyen a számunkra az intézményekben folyó élet. Hogy vágyakozzunk az atyai ház után. Hogy a tárgyasult világunk helyett a lelki dolgok, az örökké valók felé forduljunk. Nagyon sok mindent megtanulhatunk a tékozló fiú bőtjéből. A második, amit idehozok a testvérek elé, Pál apostol bőtje. Ő azt mondta, hogy úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgáit. Sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, verésekben, bebörtönzésben, fáradozásban, vírasztásban, bőjtölésben. Korintusi második levél, 6. versét olvastam. Felsorolja Pál apostol, hogy mi mindent kellett átérnie a misszióját. Vitatkoztak rajta biblia tudósok, hogy itt a bőjtölésnek melyik értelméről van szó. Arról az értelméről, amit Jézus vagy Pál apostol honfitársai önként vállaltak, hogy egy héten kétszer nem érkeznek, vagy nem vesznek magukhoz húst, megtartóztatják magukat. Erről az önkéntes bölcsről van szó, vagy arról, ami a szónak a szó szerinti jelentése, hogy a misszióban Pál apostolnak át kellett élnie az éhezést. Csak egy példát hadd mondjak, amikor a Filippiben például elfogták, börtönbe zárták. Vagy arra az esetre gondoljuk, amikor viharban hajóúton volt, és senki a hajó legénysége, az utasok sem mertek érkezni. Annyira féltek, annyira reménytelennek tartottak a helyzetüket. Vannak, akik azt mondják, hogy itt talán egy készenbőjtől lehet szó, amit vállalt Pál apostol azért, hogy a misszió még jobban terjedjen. Vannak, akik pedig azt mondják, hogy itt az önként vállalt bőjtől van szó a misszió érdekében. Nem tudjuk ezt megmagyarázni. Én leginkább azokkal értek egyet, akik azt mondják, hogy mind a kettőről szó lehet. Hogy kényszerből el kellett vállalni az apostolnak a bőjtöt, de ez a kényszerből a számára egy mély tartalommal telt meg. Azzal a tartalommal, hogy ő ezt, hogy mondjam így, felajánlotta a misszió érdekében. Pál apostol bőtje a missziót szolgálta. Azt, hogy eljusson minél messze, és hirdesse az evangéliumot olyanoknak, akik ezt a szolgálata nélkül vagy nem hallhatnánk, vagy csak sokkal később hallhatnánk meg. Az a bőjt legszebb értelme, ami emberi bőjtünknek, az a legszebb értelme, hogy ha másokért vállalunk valamit, és nem csak azért, hogy a másik testi szükségleteit kielégítjük, ez is nagy dolog, hanem azért vállaljuk, hogy a másikat Jézus Krisztushoz tudjuk vezetni. Megtérítsük, és beszéljük neki az evangéliumot. Például olyan mondott Pál apostol, hogy inkább nem eszem húst, ha ezzel nem bodálkoztatok meg másokat. Ha pedig megbodálkoztatnék, akkor még inkább tartózkodni fogok a húsétel fogyasztását. Mindig Pál apostol a másik emberre figyel. Nem azért tett valamit, hogy az ő élete jobb legyen. Ő úgy gondolta, hogy az ő élete el van rendezve Istennek. Nem azért böjtölt, hogy ő megváltozott, hanem azért böjtölt, hogy a másik életére ezzel áldást hozott. És itt látjuk a különbséget az első és a második eset között. Az első esetben a tékozó fiúnak volt szüksége arra, hogy Isten őt a kényszerből hazavezesse. Itt pedig nem Pálnak volt erre szüksége, nem Pálnak volt szüksége a bőtölésre, hanem másokért vállalta ezt az áldozatot. Ha járjak meg itt egy pillanatra, és kérdezzem meg a testvéreket, hogy mi tudunk-e másokért áldozatot vállalni. Vagy így mondom, hogy mások hibájának a következtében áldozatot vállalni. Talán ez még nehezebb. Hogy valaki egy nagy hibát követel az életében, és én az evangélium ügyéért vállalom azt, hogy nem hánytorgatom ezt a hibáját. Ha ez sikerül, akkor nagyon-nagyon áldott eszközök vagyunk Isten kezében. Mindig nagy tisztelettel gondolok azokra, akik nem hagyták ott a házastársukat, amikor a házastársuk hibájával egy adósságba kerültek. És ennek az adósságnak a következtében elveszítették az otthonát. És egyszer csak kilapoltatták őket. Össze kellett csomagolni és el kellett hagyni azt a háztartást. Én nagyon nagy dolognak tartom, hogyha egy ilyen helyzetben egy hívő házastárs ott tudott maradni a férje vagy a felesége mellett. Ha ezt biztos értette, és keresztjéként elmondta, hogy én szeretem Jézus Krisztust, és az ő akarata szerint maradok meg minden körülmények között melletted, akkor az ilyen feleség áldott eszköz volt az Isten kezében. Akkor az ilyen feleség élete által eljött Isten ügye. És szeretnék beszélni a bölcs harmadik értelméről is. Ez az értelme pedig az önmegtagadás. Jézus Krisztus mondta, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszíti azt, aki pedig elveszti az életét értem, és az evangéliumért megmenti azt. Itt a hölgy értelmének a harmadik jelentéséről van szó. A bőjtünk célja, hogy elszakadjunk a bűntől. Ne uralkodjék az életünkön a bűn. Ne határozza meg az életünket. Hogy egészen Krisztushoz kössük magunkat. Nem azt mondja Jézus, hogy ne együnk húst. Nem azt mondja, hogy néhány napig ne együnk semmilyen ételt. Azt sem mondja, hogy mondjunk le a szenvedélyeinket, hanem egészen radikálisan azt mondja, hogy tagadjuk meg magunkat. Ez az önmagunk megtagadása azt jelenti, hogy nem a mi gőgös nagy énünk uralkodik rajtunk. Nem az ül a főhelyen a trónon, hanem átadja a helyét Krisztusnak, és Krisztus uralkodik. Az az igazi bőg, amikor eljut valaki oda, hogy megtagadja önmagát, és Krisztust engedi a főhelyre. Mindannyiunknak át kell élni mind a hármat. Legtöbbször a megtérés úgy szokott elkezdődni, hogy valaki elmondja boldogan, hálaadással, hogy Isten még a hosszat is felhasználta, hogy engem közelebb hozzon magához. Összeomlott az életem, valamiben csődöt éltem át, és akkor találkoztam az élő Istennel. Nagy áldás, amikor az élő Isten egy ilyen nehézségen keresztül vezet bennünket közelebb magához. Aztán, ahogy valaki növekszik a hitben, egyre több felismerést kap Jézus Krisztustól, akkor megérti azt, hogy de ennél van egy több. Hogy valami áldozatot hozok azért, hogy a másiknak az élete boldog legyen. Nem érdemli meg a másik. Nem is arról van szó, hogy megérdemli, vagy nem érdemli. Hanem arról van szó, hogy Krisztusért cselekszem valamit. Krisztusért áldozatot vállalok. Terjesztem a missziót. És a harmadik, amikor valaki megérti, hogy a bőt lényege, hogy az én úemberemet minden nap meg kell öldökölni. Hogy nem magamért éljek. Krisztus legyen az életem főhelye. Még a misszió szolgálata közben is előfordul, hogy valaki még a misszióban is a maga nagy énjével végzi a szolgálatot, és miközben misszionál, miközben hirdeti az igét, azt nézi, hogy mennyi eredménye van a szolgálatnak, hogy a másik hogyan reagál a szolgálatára, mert még abban is ott lehet, ami nagy gőgös élünk. El akar vezetni oda a Szentlélek, hogy tagadja meg magát az ember. És Krisztus uralkodjon az élete fölött mindenestől. A tanítványok bőtje Nagy Pénteken kezdődött. De minden nem fejeződött be a szomorúsággal, mert meglátták újra a feltámadott Jézust. E bőt után kezdődött a legnagyobb öröm, a találkozásuk Jézussal. És Péter, ha szégyenkezve is, de boldogan mondta Jézusnak, akit háromszor megtagadott, hogy szeretlek téged, Uram. És boldogan vallotta meg Tamás, hogy én Uram, és én Istenem. Ha a mi bőtünk vége a feltámadott Jézus Krisztussal való személyes találkozás, akkor helyes a bőtünk. Ha a bőtünk a feltámadotthoz visz közelebb, akkor nem hiába történt. Legtöbbször a bőtünk önkéntes. De napjainkban a koronavírus járvány miatt sok a kényszerbőt. Ez is a bőt egyformája. Le kell mondani mindarról, ami korábban olyan természetesnek tűnt. Le kell mondani az emberi kapcsolatainkról, le kell mondani arról, hogy lássuk azokat, akiket oly annyira szeretünk. És le kell mondanunk a szabadságunkat oly sokféle formájáról. Talán a legnehezebb ez a kényszerbőt azoknak, akik az egyedül maradottságot élik át. Az életük legnehezebb időszakában. És amikor itt a Földön el kell szakadniuk mindenkitől, akkor sem láthatják azoknak az arcát, akitől szerettek volna elbúcsúzni. De még ezt a nagy megpróbáltatást is föl tudja használni az élő Isten arra, hogy mindenközben közelebb vigye az ő szívüket önmagához. És bár bezárulnak itt a földi ajtók, de mégsem maradnak teljesen egyedül. Mert Jézus Krisztus megígérte, hogy majd abban az órában visszajövök, hogy magam mellé vegyelek titeket. Bár az emberektől elszakítva élik át ezeket a nehéz perceket, de Jézus Krisztus ott lesz velük, és ő fogja megtartani, megsegíteni az életüket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rejád, és adjon néked békességet.